minket egy kicsit a Fekete Istvánhoz. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Fekete István Őszi Vásár című novellás kötetéről beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász rendkívüli segélyakciót indított a harmadfokú dunai árvízhelyzetre reagálva, közölte Szabados Edina, a Katolikus Karitász kommunikációs referense. Mint írta, Écsi Gábor országos igazgató bejelentette, a Karitász 10 millió forint értékű gyors segélyt különít el a szükségessé váló kármentéshez, ami a védekezéshez elengedhetetlen eszközök beszerzésére, a károk mérséklésére és a bajba jutottak támogatására szolgál. Nagybajcson a helyi plébánián egy katasztrófa helyzeti bázist alakítanak ki. Az új bázis központi szerepet fog betölteni az árvíz által sújtott területeken nyújtott segítség koordinálásában és a szükséges erőforrások hatékony elosztásában az érintett egyházmegyei és a helyi karitász munkatársainak bevonásával. Az árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel a Karitász azonnali adománygyűjtést hirdet, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon a segítségnyújtáshoz. Támogassák az árvíz sújtotta területeken élőket a 1356-os adományvonal hívásával, amely hívásonként 500 forint hozzájárulást jelent. A www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozással, vészhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel vagy banki utalással a Karitász központi bankszámlájára. Szerdától a fővárosban segíti az árvízi védekezést a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ehhez önkéntesek jelentkezését is várják, olvasható a segélyszervezet távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, szerdától a fővárosban van a legnagyobb szükség önkéntes segítőkre, hiszen várhatóan a hét második felében Budapesten is tetőzik a Duna. A homokzsákok töltését és pakolását a katasztrófa védelem által kijelölt helyszínen végzi a hét közepétől a szeretetszolgálat csapata. A Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést is hirdetett az árvízi védekezés támogatására. Adakozni a 1358-as adományvonal hívásával, az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, valamint átutalással lehetséges. Jelenleg 540 kilométer hosszúságban zajlik az árvízi védekezés, ebből 200 kilométeren a legmagasabb, harmadfokú a készültség, közölte a miniszterelnökség a közösségi médiában. Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta, a KED reggel kapott jelentések szerint a legnehezebb helyzet a Lajta mentén alakult ki. Emiatt át is vezényeltek a Duna túlsó oldaláról, az Alföldről több mint 800 szakembert, akik most a Dunántúlon teljesítenek szolgálatot, és kiválóan dolgoznak a katonákkal együttműködve, tette hozzá. A kormányfő közölte, hogy több mint 400 katona van most kint a gátakon, és 24 óra alatt további ezreket tudnak bevetni, ha szükséges, de mint mondta, úgy látja, a helyzetet meg tudják oldani a mostanra megmozdított szakemberekkel, illetve a lelkes önkéntesekkel. Karácsony Gergely főpolgármester tegye lehetővé, hogy a BKK járatait mindenki ingyenesen használhassa a rakpart lezárása idejére, írta a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán. Szent Királyi Alexandra kiemelte. Az árvíz miatt le kellett zárni a rakpartokat, emiatt lelassult a közlekedés Budapesten. Kérjük Karácsony Gergely főpolgármestert, tegye lehetővé, hogy a BKK járatait mindenki ingyenesen használhassa a rakpart lezárása idejére. Ezzel ösztönözve az autósokat, hogy a közösségi közlekedést válasszák, fogalmazott. az egészségtudomány aktualitásait, az egészségügy fejlesztésének lehetőségeit vitatják meg azon a konferencián, amelyet a Pécsi Tudományegyetem szervezésében tartanak magyar, cseh, lengyel és szlovák szakemberek részvételével csütörtökön és pénteken a Baranyai Vármegye székhelyen. A Pécsi Tudományegyetem közleményében azt írta: a konferencia három különböző szakmai eseményt is magában foglal, így egy nemzetközi ápolástudományi szimpóziumot, egy szintén nemzetközi szimulációs workshopot rendeznek, és a hagyományos pécsi sürgősségi napokat is megtartják a tanácskozás keretében. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében délnyugaton, nyugaton is csökken a felhőzet. Ott kiderül az ég, de az ország északi északkeleti felén több lesz a felhő, ahol néhol eső, zápor előfordulhat. Hajnalra utóbbi tájakon is csökken a felhőzet, miközben főként a nyugati és déli szélcsendes részeken foltokban köd képződhet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, vasárnap tartották az Egri Fájdalmasanya templom búcsú ünnepét. A Szent Misét dr. Linzenbold Levente teológiai tanár Tardi plébános mutatta be. Műsorunkban Levente atya prédikációjából hallanak részletet.
Egy több mint 400 évvel ezelőtti idézetet hoztam egy walesi történész és írótól, 17. századból. Péter atya biztos ismeri, a nevét James Howell. Így ír: a fájdalom az az árcédula, mellyel Isten az élet értékeit beáraszta. Így elnézem hallgatóságot, azért olyanok hallgatnak, és vagyunk itt együtt, akiket már megkarcolt a szenvedés, a fájdalom, megpróbált, esetleg meg is tört. Úgyhogy ahhoz nincs bátorságom, hogy a fájdalommal kapcsolatban bárkinek is tanácsot adjak, de azt megpróbálhatom, hogy a hogyanját, hogy hogyan viseljük a fájdalmat, hogyan hordozzuk a szenvedéseinket, igen, arra tehetek erőfeszítést. Természetesen vannak segédek, a szentek, az egyháztanítása, és hát ma a szűzanya példája, az azt hiszem, hogy eléggé bátoríthat bennünket, hogy érdemes nekirugaszkodni ennek a nagy témának, és megnézzük, hogy a fájdalomnak van-e értéke. Az idézetből hallottuk, a fájdalom az az árcédula, amelyel Isten az élet értékeit beáraszta, értékeit beáraszta. Magyarán az élet értékének ára van, nem adják ingyen, meg kell fizetni érte. Valami hihetetlen áldozatot kell ahhoz hoznunk, hogy valami értékeset éljünk meg ebben az életben. Ha nagyon értékeset akarunk venni, azért ma is fizetni kell egyébként. Márpedig mi itt most, a szűzanyára tekintve, az élet legértékesebb dolgáért jöttünk. És azt szeretnénk megtudni a szűzanyától, hogy hogyan éljük ezt az életet, hogyan viseljük a fájdalmat, a szenvedéseket ahhoz, hogy abból egy értékes élet jöjjön ki. A mai nap ugye összefügg a tegnapi nappal, hiszen a Szent Kereszt ünnepe volt, és a liturgikus ünneplését először ugye a szervita rendnek engedélyezték, 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatértésért, megszabadulásért. Talán a magyar huszárok is érték, hogy ezt azért úgy óvatosan megjegyzem. Tehát, hogy a magyar virtusnak azért van értelme, még akár ide is hozhatjuk ezt is. Megszabadulni valamitől és felszabadulni valamire. A mai ünnep ezt akarja velünk érzékeltetni, és a fájdalmas boldogasszonyt hét fájdalmú szűznek is hívjuk. Péter atya volt kedves megmutatni a mise előtt, kérdeztem, hogy hol van a hét fájdalom megjelenítve a templomba, és érdemes ezeket néznünk. Tehát, hogy ha valaki unatkozik, akkor nyugodtan révedjen el képekben, a freskókban. Hát azért vagyunk itt az Isten világába belecsöppenve, átéljük azt, amit az Isten akar nekünk adni, hogy szólni akar hozzánk. Lehet, hogy rajtam keresztül, de lehet, hogy egy képen keresztül. És a keresztutak felett, ugye, vannak azok a nagyobb képek, ott szépen megjelenítik, hogy mi a hét fájdalma a szűzanyának, amit a hagyomány tart. Sőt, ugye a szűzanya, a fájdalma a szűzanya szobor, fölött lévő boltozaton, ott pedig gyönyörűen meg van festve ugyanez a jelenet. Mik ezek a fájdalmak, amelyet a hagyomány ugye tart, és hát a szűzanyának tulajdonítjuk, az életének eseményeit sorolva bemutatják, ugye, hogy az első, hogy ugye a kicsi Jézust a templomban is hallotta Jézus jövendőlését, menekülni kellett Egyiptomba, 12 éves Jézust elveszítette, majd 20 év múlva a keresztút, ahol a szűzanya találkozik Jézussal, a Golgotán látta, hogy feszítik meg, leveszik a keresztről és oda teszik az ölébe, végül eltemetik. Tehát ezek azok az események, pillanatok, amelyre azt mondjuk, hogy ezek nehéz pillanatok. Tehát ezek emberes pillanatok. És a szűzanya azért kedves ma különösen is számunkra, mert példa bemutatja, hogy hogyan viseljük a szenvedésünket. Hogyan nézzünk szembe a fájdalmainkkal. Persze vannak mások is, akik ebben jeleskedtek, de hát számunkra a leghitelesebb az mégiscsak a szűzanya. Az első talán, amit itt magamnak megfogalmaztam, ugye az evangéliumban hallottuk Jézus keresztefeszítésének a történetét, hogy a szűzanya azt mondja a Szentírás, hogy ott állt a kereszt alatt. Nem görnyedt, nem roskadozott, nem fetrengett, nem mondta, gyere vissza, ugye? Hány ilyen temetésnél látom, hogy kaparják a sírt, a koporsót, minden. Nem tudnak mit kezdeni a fájdalommal. Ott állt. Tehát az egyszerű kifejezés azért mutatja a hitbéli tartását. Ugye ez több, mint egy leírás, hanem megállt a hitben, nem roskadozott, hanem a hitben végigélte mindazt, ami történt. Nem mindegy, hogy ki hogyan áll a kálvárián, hiszen a kálváriát mindannyian járjuk, keresztutunkat. Van, aki átkozódva, embert, Istent gyűlölve, és hát van olyan, ugye, aki megmutatja, hogyan kell megállni Krisztus keresztje mellett, viselni a magunk nyomorúságát Istenhez fohászkodva erős lélekkel. Látjuk, hogy miként áll a gyötrött Isten anyja, fájdalom között roskadozva, de áll. Azt gondolom, hogy ez egy jó szempont, jó kis útravaló, hogy amikor úgy érezzük, hogy remegnek a térdeink, és hát Uram, ezt nem fogom bírni, akkor kell kérni a kegyelmet, hogy add, hogy megálljak ebben a fájdalomban, szenvedésben, hittel. És amikor a szenvedőkért imádkozunk, általában egy konkrét élethelyzetre gondolunk, élethelyzetben lévő emberekre gondolunk, és hát válságról is beszélünk, hiszen lelki válságban van az, aki szenved általában, mert nem tudja, hogy hogyan szenvedjen. Mindenféle válságot ismerünk, politikai, gazdasági, migráció, házassági válságról is beszélnek, ugye? Rácsodálkozom, hogy a két fiatal ott áll, gyönyörűen, ünnepi hangulatban, és senki nem jön elő azzal, hogy tudjátok, hogy mi vár rátok? Tisztába vagytok, hogy ennek vége lesz nem sokára? Minden második házasság válással végződik. De senki nem mondja. Miért? Mert őket nem érdekli az, hogy mi vár rájuk. Fütyülnek a világra. Nem érdekli se a vihar, semmi nem érdekli. Mi érdekli őket? Ahogyan szeretjük egymást. És szeretettel fogjuk megküzdeni mindazt, ami előttünk van. Na ez a hogyan. És ezt, ha elveszítik, akkor elveszítik a küzdelmet is. És addig, míg megvan a szívükben a metódus, a szeretetnek a módszere, hogy hogyan szeretette, hogyan tudjuk megküzdeni az életünket és azoknak a nehézségeit, addig nincs probléma. Ebbe olyan teher nehezedik az ember lelkére, amit szinte nem tud viselni, az okát megmagyarázni, és ott feszül bennünk a kérdés sokszor, hogy hát mit tegyek, hogy ha a gyermekem nem tanul, ha rossz úton jár, a házasságunk összeomlott, férjem szenvedélybeteg, ha megrokkantam, feladataimat nem tudom ellátni úgy, ahogy szeretném, ha nem kellek már senkinek, ha félek a jövőtől, ami nem sokat ígér nekem, akkor az a helyzet, hogy föl kell tekintenünk arra, akit átszúrtak, ugye? Tegnap a keresztre néztünk, és hát nézzünk Mária hitére, aki akkor sem veszítette el bizalmát, amikor már mindenki feladta, mindenki otthagyta, mindenki szétszélett, amikor már úgy tűnt, hogy minden összeomlott, amikor mindenen már csak a halál pecsétjének az uralkodott, amikor kézzel tapasztalhatóan öllelte magához a halott gyermekét. Hát ezek tények. És még ekkor is a szűzanya tudott tovább nézni, tovább menni, tovább hinni, hogy nincs vége, nem a halálé az utolsó szó. Hitt abban, hogy a mennyei atya nem hagyta előtt, csak nem látja a dolgok hova továbbját. De van megoldás, van élet, és nem az a befejezés, amit lát, hanem az, amit hisz. Tetszenek lát? Ez a hitnek az óriási tapasztalata. Úgy, mint a nagy ősatyáki Ábrahám, ugye, hogy nem tudta, hogy mi lesz, amit kér az Isten tőle, hogy el tudom képzelni, hogy mennek is akkor, hogy hát apám, hát itt van a tűz, itt van a rőzs, hol az áldozat? Ugye nem mondta, hogy hát kisfiam, hát téged foglak, hát ne haragudj, de hát tudod, hát úgy, na egy kicsit, valami majd csak történik. Hát azt mondta, hogy majd az Isten gondoskodik róla. Tudta, hogy az Isten kezében van mindannyiuk sorsa. Hát ezt kéne megtanulnunk. Ezt kéne megtanulnunk. És Mária életét nézve, hát látjuk ezt a bizalmat, ezt a feltétlen hitet, amikor az angyal köszöntése után Szent Józseffel, mint minden normális családba készültek, hogy hogy fogják várni a gyermeket, nem? Tehát már nem volt akkor automatikus lötyögtető, ilyen ágylötyögtető, meg ilyesmi, meg riasztó, meg nem tudom, ide. Hát hihetetlenül készültek. És akkor mi lesz ebből a készületből, ugye? a rendezett nyugodt körülmények helyett menekülnie kellett az éjszakában, az éjszaka sötétségében. A kényelmes otthon helyett csak egy barlang jutott neki, ahol az ellátás is hát olyan volt, amilyen. Tehát senki se szeret egy barlangban lenni. Ha valaki, akkor a szűzanya meg a Szent József mondhatták volna, vagy szűzanya, hogy hát atyám, hát nem szeretsz engem, nem szeretsz bennünket. Miért mérsz ránk ilyen csapásokat? Hát miért érdemeltük meg? Ahogy mi szoktuk mondani, járok a templomba, imádkozok, böjtölök, adót adok, ugye, mint a jó farizeus. Hát miért érdemlem ezt? Hogy fáj a lábujjam, ugye? Fáj a fejem, ugye? Főleg a férfiak gyógyíthatatlan betegsége szokott ezek a tünetek lenni, ugye, hogy végük van, jön egy kis influenza. A szűzanya nem ezt tette, hanem azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod. Te jobban tudod, hogy mi jó nekem, nekünk. A szűzanya Szent József korai halála után özvegyen nevelte gyermekét. Milyen nehéz lehetett ez neki. Milyen csapás ez volt számára. Ez a csodátlanságban eltöltött 30 év, amikor rokonok bíztatására keresni kezdték Jézust. Nehogy szégyent hozzon a családra, a rokonságra, mert haza akarták emiatt vinni. Ott álltak kint, várták, hogy mikor beszélhessenek vele. Mária akkor is elfogadta, amikor Jézus mondta, ki az én anyám, és sokan egy. És akkor mit mondott Mária, hogy hát legyen. Nem sértődött meg. Na hát, aztán, most már fejedbe szállt a dicsőség, ugye? Nem tudta, hogy ez egy szenvedés, fájdalom, nehézség, kínálás. Nem ő a középpont, sose volt a középpont. És jó szívvel odállt Jézushoz. De nem volt senki más, csak a szűzanya, aki végestelen végig ott volt az Úr Jézus mellett. A hitben. Amikor már fizikailag képtelen volt, akkor a hitben állt oda. Volt egy kiállítás Budapesten, egy modern kép és szobor kiállítás, és az egyik művész órákból, naptárakból, telefonokból, gépekből, autókból, minden elképzelhető masinából állított össze egy embert, egy ember alakú gépet. És az recsegett, ropogott, forgott, pörgött, az egész egy kuka alakú koporsó szerűségbe volt beállítva, és ez volt ráírva, ecce homo. Néha azt gondoljuk, hogy csak ennyi az ember. Elromlik valami bennünk, majd kijavítjuk, kicseréljük. Nem működik a csípő, adunk egy protézis. Most már van állítólag boka protézis is. De hát mit adhat az ember cserébe lelkéért, kérdezi Jézus. Gyakran azt kell, hogy mondjuk, hogy a testi bajaink sokszor lelki eredetűek. A félelem, az idegesség, nyugtalanság, kétségbeesés teljesen tönkretesz bennünket. Lefogyunk, vagy épp elhízunk, tönkre megy a gyomrunk, fáj a fejünk, sorolhatnánk tovább. Valami nem működik, nem megy bennünk, nincs a helyén bennünk. És ezért fontos nekünk arra figyelnünk, hogy hogyan lehetnénk egységesek, egészek. De ahhoz bele kell kalkulálnunk, ez a következő szempont, a sebeket. Ugye, ami a fájdalomnak azért egy komoly megnyilvánulása, és nem csak fizikailag szenvedünk sebeket, hanem lelkileg is. A sebek fontos, hogy számunkra ne a halált, hanem az életet jelentsék. A sebeink legyenek a gyógyulásunk eszközei. Péter apostol ezt írja, ti az ő sajgó sebei által nyertetek gyógyulást. Krisztus Urunk nem véletlenül őrizte meg magán a sebeket a föltámadás után. Megmutatja kiábrándultságban szenvedő és kétségbeesésben hánykódó tanítványoknak, hogy nézzétek a kezemet és a lábamat. Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok. Tamás apostol belenyúl ebbe a sebbe. Tamás apostol is a sebtől gyógyult emberré vált. Tedd ide sebeimbe ujjadat, nézd a kezemet, ne légy hitetlen, hanem hívő. Látjuk itt is a hit, amit Jézus kér. A bizalom. Tehát sebeink lehetnek gyógyító sebek. A fájdalom lehet gyógyító, ha Krisztussal viseljük, ha Krisztusnak mutatjuk meg. Hiszen, ha Isten sebet üt rajtunk, mondja a Szentírás, az be is kötözi. Na, de hát ahhoz előbb meg kéne mutatni a sebeinket. Nem lehet így az orvoshoz menni, mi a baja, mi köze hozzá, ugye? Kérem, mutassa meg a sebeit. Na persze, azt már nem. Tehát valahogy ezt játsszuk el a jó Istenne, hogy mi a baj, mondd el. Semmi. Nem beszélek róla. Az én ügyem, magánügyem, majd magamba fordulva, majd szépen tönkre megyek. Hát meg kell nyílnunk az Istennek. Meg kell mutatnunk magunkat őszintén. A Szent Mise elején az egyház mindig így nyitogatja kis lelkünket. Na, most jön a pillanat. Kemény szívedet egy kicsit ütöges, tört szét, és bánatot tartsál, legyél őszinte magadhoz, másokhoz és hozzám. Szóval, bármennyire is nehéz, de hát a sebek hozzá tartoznak az életünkhöz. De mi a seb valóságban, vagy valójában? A seb az egy folytonossági hiány az emberi testen, írja a szakszótár. Egymásban nőtt részek szétszakadása, elválasztása, az épség megszűnése, az egymásra utalt sejtek hiány közbeiktatásával elkülönülése. Bármennyire is fájdalmas, de mi magunk is alkalmazzuk a sebeket a gyógyulásra. Tessenek megnézni, mekkora sebet üt az orvostudomány a gyógyítás érdekében. Én emlékszem Péter atyát is, hogy szétvágták annak idején. Szegény majdnem ott maradt perforáció miatt, de vállalta, hordozta, jól megélte, büszke vagyok rá, ugye? Szenvedésben helytállt. Ugye, és azt vetették a szemére az orvosok, hogy hát de maga miért nem kiabált? Miért nem sírt jobban, hogy fáj? Ugye? Hát mondta, hogy mert tűröm a szenvedést. Szóval a sebek elkísérik az életünket. Megszületni se tudnánk anyánk sebe nélkül. Aztán az elhalás sebe. A halál, mint jótékonyan segíti elő az emberiség fejlődés azáltal, hogy az élet forgalmából kiveszi az agyonhajszolt és megfáradt embert az élet útjából. Mégis különbséget kell tennünk a világot átjáró sebek és Krisztus sebei között, hiszen a világ sebei azért akármennyire is hasznosak, mindig életcsökkentők, életkisebbítők lesznek. Ezzel szemben Krisztus sebei, azok repítenek bennünket, életet adnak, gyógyítóak. És a Szentírás szemléletében minden fizikai szenvedés, halál ezt jelenti, ezt a sebet. Ha Krisztus magára veszi, hatásában éppen ellenkező lesz. A rombolás helyett építés, a pusztítás, pusztulás helyett pedig alkotás. Aki elveszti életét értem és az evangéliumért, az megmenti azt. Nem tudom, halljuk-e? Aki meri elveszíteni életét ebben a világban értem és az evangéliumért, az megnyeri, testvér. Mersz veszíteni? Jó beszéd, mehetünk tovább, ugye? Éljük a saját kis hazug életünket, és nem hiszünk az evangéliumban. Mindaz, hogy még pirítsak magunkra egy kicsit, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, Jézus felsorolja, 100 annyit kap érte. A 8 boldogság erről szól. A szegénység egy egész országot hoz, szelítség tesz az egész föld urává, a sírás vigasztalást eredményez, a megbocsátó irgalmazás irgalmasságot, a tiszta szív Isten gyermekséget, az üldözöttség Isten hasonlóságot ad. Mi a dolgunk? Mit kell tennünk? Hát először is, ahogy mondtam, meg kell mutatni a sebeinket az isteni orvosnak. Ő az, aki bekötözi. Amint Jézus testén ott maradtak a halálos sebek, és mégis élt, úgy, aki Jézusban hordozza élete halálos sebeit, az képes élni, túlélni minden szenvedést. Ha hite van az embernek, nem lehet olyan nagy sebe, akár fizikai, akár lelki, amiből ne lenne kiút vagy gyógyulás. És ha hittel nézek a sebeimre, bajaimra, bűneimre, akkor ez majd gyógyulást fog hozni. Tudjuk, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik. Akinek sebb van a kezén, lehet, hogy nem fog tudni versenyt dolgozni másokkal, de az biztos, hogy nem fog törni, zúzni. A fájós kéz tapintatával fog nyúlni mindenkihez. Sebes lábat esetleg nem lehet törtetni, csatangolni. Sebeink, mondhatjuk azt, hogy emberivé tesznek bennünket. A fájdalom az az ácédul, amelyel Isten az élet értékeit beárasztja. Éljünk értékes életet. Ne féljünk megküzdeni érte, ne féljünk vállalni a szenvedést, fájdalmat, de nem mindegy, hogy hogyan. És erre hogyanra a Szűzanya a legszebb és legjobb példaképünk.
Kedves hallgatóink, dr. Linzenbold Levente teológiai tanár Tardi plébánost hallották. Felvételünk az Egri Fájdalmasanya templom búcsú ünnepén készült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Esti mese.
A csillagszemű juhász. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy király. Szörnyű hatalmas volt ez a király. Féltek a népek tőle, ha messziről látták, reszkedtek tőle, mint a nyárfa levél. Ha ez a király egyet tüsszentett, kengyelfutók, slovas legények vitték hírét az egész országban, s aki nem mondta, adj Isten egészségére, halálfia volt. Nem is akadt az egész országban csak egy ember, aki nem mondta, hogy adj Isten egészségére. Ez a csillagszemű juhász volt. Nosza, megfogták a király emberei a csillagszemű juhászt, vitték a király színe el és jelentették. Ihol, felséges királyom, ez a csillagszemű juhász nem akarja mondani, hogy adj Isten egészségére. Ej, szörnyű haragra lobbant a király. Mit? Te nem mondod, hogy adj Isten egészségemre? Dehogy nem mondom, felséges királyom, bizony mondom, hogy adj Isten egészségemre. Nem az egészségemre, hanem az egészségére. Hiszen mondtam, felséges királyom, egészségemre. Megrántja az udvarmester a juhász subáját, súgja neki. Te szamár, mondjad, hogy adj Isten egészségére. De már azt nem mondom, mondotta a juhász, amíg a király ő felsége a lányát nekem nem adja. Ott volt a király kisasszony a szobában, megtetszett neki a csillagszemű juhász, jó szívvel a felesége is lett volna, de nem mert szólni. Hanem a királynak sem kellett egyéb, csak ezt hallja, mindjárt bekiáltotta a katonáit. Vigyétek ezt a legényt, s vessétek a fehér medve tömlöcébe! Leviszik a legényt a tömlöcbe. Hát ott fels, alá jár a fehér medve nagy morogva. Három napja nem evett egy falást sem adtak neki, hogy jól kiéhezzék, hadd szaggassa széjjel a juhászt. Ahogy a juhász belépett, felállott a két hátsó lábára, nagyot bődült. Na most, csillagszemű juhász, vége az életednek. De halljatok csodát, mikor a medve meglátta a juhász csillagszemét, egyszeriben megjuhászodott, lefeküdt a földre, s meg sem mozdult. A csillagszemű juhász pedig egész éjjel dúdolt, fütyölt, s mikor reggel jött az udvarmester, szeme szája tátva maradt, azt hitte, hogy csontját sem találja a juhásznak, s hát ím, ott állott előtte elevenen, kutya baja sem volt. Fölvezetik a juhászt a királyhoz, s jelentik. Felséges királyom, él a juhász. Jól van, jól, mondja a király. De azért megijedtél, ugye? Hát most mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Felelte a juhász. Nem, amíg a leányát nekem nem adja, ha 10 halálba megyek is. No hát, vessétek 10 halálba, rikkantott a király. Vitték a legényt a tömlöcbe, amelyikben 10 óriás sündisznó volt elzárva. De bezzeg, ezek nem szelidültek meg a szemétől, mert egyszerre 10 sündisznónak nem nézhetett a szemébe. No, hanem volt a csillagszemű juhásznak egy szépen szóló furujája, azt a subája alól előhúzta, elkezdett furujázni, kezdette andalgósan, folytatta szaporázva. S hát, uram teremtőm, táncra kerekedtek a sündisznók, járták elébb lassan, azután sebesen, addig járták, míg el nem dűltek, s azután lefeküdtek, s aludtak, mint a bunda. Megy le reggel az udvarmester, összecsapja a kezét. Hát, te élsz, kérdi a csillagszemű juhásztól. Nem is halok meg, mondja a juhász, még a király leánya a feleségem nem lesz. Fölvezetik a király szín elé. Na te legény, mondja a király. Most már 10 haláltorkában voltál, még most sem mondod, hogy adj Isten egészségére? Nem én, felséges királyom, ha még 100 halálba visznek is, míg a leányát nekem nem adja. Hát akkor vigyétek 100 halálba, ordította a király nagy haraggal, s vitték a csillagszemű juhászt le abba a tömlözbe, amelynek a közepén volt egy kút. Annak a belseje ki volt rakva 100 kaszával, a fenekén pedig égett egy mécses. Akit abba beledobtak, azonnét élve ki nem került soha. Ej, szegény fejem, gondolta magában a juhász, ennek már a fele sem tréfa. Szól a katonáknak, hogy menjenek egy kicsit a tömlöcből addig, míg gondolkozik, hogy mondja-e adj Isten egészségére. Kimennek a katonák, s a juhász nagy hirtelen a fokosát beleszúrja a kút köblébe, a fokosra ráakasztja a tarisznyáját, aztán rá a subáját, a subanyakára az árvalányhajas kalapját, s azzal szépen meghúzódik a tömlöc sarkában. Bejönnek a katonák, s kérdik. No, meggondoltad-e? Meggondoltam, mondja a juhász. De mégsem mondom, hogy adj Isten egészségére. No bizony, ha nem mondod, belé is taszítunk a kútba. A katonák azt hitték, hogy a juhász már ott áll a kút mellett. A subáját, a fokosát, a mindenét belé taszították a kútba, s mikor látták, hogy a kút fenekén a mécses kialudt, szentül azt hitték, hogy meghalt a juhász. Jön le reggel az udvarmester, hadd lássa ő is, igazán elpusztult-e a csillagszemű juhász. Hát halljatok ide, ott ült a kút mellett, furujázott. Felviszik a király elé, és mondja neki a király. No te legény, mostan 100 halálban voltál, mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Nem én, felséges királyom, míg a leányát nekem nem adja. Abból nem lesz semmi, mondta a király, pedig nem tudom, mit adott volna, ha a juhász azt mondja egyszer, hogy adj Isten egészségére. Hiszen, gondolta a király, majd kevesebbel is megelégszelte. Befogatott a bársonyos hintajába, maga mellé ültette a csillagszemű juhászt, s úgy hajtatott az ezüsterdőbe. Mondta neki, látod-e ezt az ezüsterdőt, te juhász? Neked adom, ha azt mondod, hogy adj Isten egészségére. Tetszett a juhásznak az erdő, de most is azt mondta. Addig nem, felséges királyom, míg a leányát nekem nem adja. aztán az erdőből kihajtatott a király, s messziről ragyogott feléjük az aranyvár. Látod-e azt az aranyvárat, juhász? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére. Nem mondom, felséges királyom, még nekem nem adja a leányát. Mentek tovább, s értek a gyémántóhoz. No te juhász, mondta a király, neked adom az ezüst erdőt, az aranyvárat, s a gyémántavat, csak egyszer mondjad, hogy adj Isten egészségére. Nem mondom én, felséges királyom, még a leányát nekem nem adja. Hát, jól van, te betyár, neked adom a leányomat, de aztán mondjad is, hogy adj Isten egészségére. Na, hazamennek, s a király mindjárt kihirdetteti az egész országban, hogy férjhez adja a leányát a csillagszemű juhászhoz. Jöjjön, aki jöhet a vendégségbe, lesz étel, ital elegendő, különösen, ha hoznak magukkal. Hiszen lett lakodalom 7 országra szóló. Ott ült a csillagszemű juhász a király mellett. Ettek, ittak, vígan voltak. Egyszer aztán hozzák a jó tormás húst. Nagyot prüsszent erre a király, s hadarja egymás után a csillagszemű juhász. Adj Isten egészségére, adj Isten egészségére, adj Isten egészségére, mondta valami 100-szor. Jaj, 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 ne mondd tovább, inkább neked adom az egész országomat. Ott egyszeriben meg is koronázták a juhászt. Ő lett a király. De bezzeg, jó sorsa lett ezután a népnek. Szerették is ezt a királyt. Ha prüsszentett, egy szívvel, lélekkel kiáltotta mindenki. Adj Isten egészségére. Aki nem hiszi, járjon a végére. S ezt a mesét adj Isten egészségére.
Kedves gyerekek, ma a Csillagszemű Juhász című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az egyházi rendről szóló elmélkedésünket. A következő kérdés, hogy ki veheti föl ezt a szentséget, az egyházi rendet. A katolikus egyház katekizmusának 1577-es pontja így ír erről. A szent egyházi rendet érvényesen csak megkeresztelt férfi veheti föl. Megjegyzi a katekizmus, hogy a Úr Jézus férfiakat választott ki, hogy létrehozza a 12 apostol kollégiumát, és ugyanezt tették az apostolok, amikor munkatársakat választanak ki, akiknek folytatniuk kellett az ő feladatukat. A püspökök kollégiuma, melyhez az áldozó papok a papságban kapcsolódnak, jelenvalóvá és aktuálissá teszi a 12 kollégiumát Krisztus visszajöveteléig. Az egyház tudja, hogy urának e kiválasztása kötelezi. Emiatt nem lehetséges a nők pappá szentelése. Megjegyzem, hogy ezt a problémát egy kicsit másféle szempontból, de ugyanilyen eredménnyel tárgyalja a Lyukát a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa. Érdemes ezt is idézni, és talán sok rádióhallgató kérdésére választ ad. 257-es pontja a Lyukátnak, lebecsüli-e a nőket az a rendelkezés, hogy az egyházi rendszentségét csak férfiak vehetik föl. A válasz pedig a következő, nem a nők lebecsülése, hogy az egyházi rendet csak férfiak vehetik föl. Isten előtt a férfinak és a nőnek ugyanolyan méltósága van, de különbözők a feladataik és a karizmáik. Az egyházat köti, hogy Jézus a papság alapításakor az utolsó vacsorán kizárólag férfiakat választott. Szent II. János Pál pápa 1994-ben kijelentette, az egyháznak nincs hatalma arra, hogy nőket pappá szenteljen, és az egyház összes híveinek végérvényesen ehhez a döntéshez kell tartaniuk magukat. Vagyis a Szent Pápa azt jelentette ki, hogy az egyház nem kapott fölhatalmazást Krisztustól arra, hogy ezt a hagyományt megváltoztassa. És a Lyukát a következőkben ezt írja. Az ókor egyetlen emberesen becsülte a nőket, szinte kihívóan oly nagyra, mint Jézus. Barátságával tüntette ki, védelmébe vette őket. Nők voltak kíséretében, és Jézus nagyra értékelte hitüket. A föltámadás első tanúja nő volt. Ezért nevezik Mária Magdolnát az apostolok apostolának. A papszentelést és a pásztori hivatalt mégis mindig férfiak kapták meg. A közösségnek a férfi papban mindig Jézus képviselőjét kellett látnia. Vagyis a papság Krisztust képviseli az egyházban. Így folytatja, a papság különleges szolgálat, amelyik a férfit, mint atyai vonások hordozóját is igénybe veszi, de ez nem jelenti a férfinak a nő fölé rendelését. Az egyházban a nők nem kevésbé központi szerepet játszanak, mint a férfiak, mint azt Márián láttuk. Éva lett minden élőknek anyjává, Teremtés könyv 3. fejezet 20. vers. A nőknek, minden élők anyjának, anyáinak különleges adottságaik és képességeik vannak. Az egyház félig béna lenne az ő tanulékonyságuk, közlékenységük, szeretetük, lelkiségük és lelki pásztorkodásuk nélkül. ahol az egyházban a férfiak papi szolgálatukat hatalmi eszközként használják, és nem engedik közreműködni a nőket saját karizmáikkal, ott vétenek a szeretet és Jézus szent lelke ellen. Vagyis a katolikus egyház hagyománya a nők pappá szentelésével kapcsolatban egyértelműen fogalmaz, nincs joga erre, de az egyháznak mindig szüksége van a nőknek a karizmáira, a nőknek az apostolkodására. Megjegyzem, a rádió hallgatók is szerintem aláhúzzák, hogy általában mindegyikünknek az első apostola az édesanyja volt, aki imádkozni tanított, aki a hitről próbált beszélni, aki énekükkel a gyermeket nevelte a keresztény hitre. Vagyis szükség van a nők apostolkodására. Visszatérünk a katekizmushoz, amely az 1578-as pontban arról próbál beszélni, hogy senkinek nincs joga arra, hogy ő föl akarja venni az egyházi rend szentségét, nem tulajdoníthatja önmagának ezt a szentséget. Ehhez meghívás kell Istentől. Aki jeleit észleli, hogy Isten fölszentelt szolgálatra hívja, kívánságát alázatosan alá kell vetnie az egyház tekintélyének, melynek joga és felelőssége valakit az egyházi rend fölvételére bocsátani. Mint minden kegyelmet, ezt a szentséget is csak ingyenes ajándékként lehet fogadni. Nem kiharcolni, nem megszerezni, hanem elfogadni Isten hívását. Megjegyzem, hogy a papi életem egy részét a papnevelésben is tölthettem, tanárként taníthattam a kispapokat, és a szemináriumban volt egy olyan feladat, hogy véleményezni kellett a kispapokat, vajon van-e hivatásuk, vagy nincs. Nem elsősorban a tanulás, bár az is fontos volt, hanem meglátni bennük, hogy van-e buzgóság, van-e Isten iránti elkötelezettség, látszik-e benne, hogy Isten kiválasztotta őket a hivatásra. A következő pontban a katekizmus arról beszél, hogy az állandó diákonusok kivételével a latin egyház rendes körülmények között minden fölszentelt szolgáját olyan hívő férfiak közül választják, akik nőtlenek, és megvan az akaratuk, hogy a cölibátust a mennyek országáért megtartsák. Akik arra kaptak meghívást, hogy osztatlanul az Úrnak és az ő dolgainak szenteljék magukat, egészen átadják magukat Istennek és az embereknek. A cölibátus annak az új életnek a jele, amelynek szolgálatára szentelik az egyház szolgáját. Az örvendező szívvel vállalja a cölibátust, mely ragyogóan hirdeti az Isten országát. Talán érdemes itt egy kicsit megint a lyukátra visszatérni, így ír erről. Jézus cölibátusban élt, és ezzel akarta kifejezni osztatlan szeretetét az Atyaisten iránt. Jézus életformájának átvétele és a mennyek országáért való nőtlen élet tisztaságban Jézus kora óta a szeretetnek, az Úr iránti osztatlan odaadásnak és a szolgálatra való teljes készségnek a jele. A Római Katolikus Egyház ezt az életmódot kívánja a püspökeitől és papjaitól. A keleti katolikus egyházak csak püspökeiktől. A katekizmus is beszél erről az utóbbiról, amikor azt írja, hogy a keleti egyházakban évszázadok óta más egyházfegyelem van, míg a püspököket kizárólag nőtlen férfiak közül választják, addig nős férfiakat diákonussá és áldozó pappá szentelhetnek. Ez a gyakorlat hosszú idő óta törvényesnek számít, ezek a papok közösségeikben gyümölcsöző szolgálatot teljesítenek. Egyébként a keleti egyházban a papi cölibátus nagy tiszteletnek örvend, és a papok közül sokan teljesen szabadon választják Isten országáért. Megjegyzi azonban a katekizmus, mind keleten, mind nyugaton, aki megkapta az egyházi rend szentségét, többet nem köthet házasságot. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket a papságról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatók!